ilyen nagy vásárlóközpontokban kibérelni egy ilyen 50-60 négyzetméter alapterületű helyiséget. Berendeztünk úgy, hogy ez nem lógott ki alapjában véve nagyon a plázának a környezetéből. Nyilván a bevásárlóközpontok azok rendkívüli mértékben tiltakoztak, mert hogy azt mondták, hogy ha ők egy ilyet beengednek, akkor ők elismerik, hogy náluk előfordulnak olyan fiatalok, akik szereket használnak.
Sziasztok, nagy szeretettel köszöntünk mindenkit, ez itt a Töltsd velünk a Függőség Podcast, én Kovács András Péter vagyok, ma is velünk van két állandó műsorvezető társam, Dés Enikő, a Duma Színház dramaturgia, és Hoffmann Kata, klinikai szakpszichológus. Mai vendégünk pedig Felvinci Katalin, az ELTE pedagógiai és pszichológiai kar egyetemi tanára, klinikai, pszichológiai és addiktológiai tanszék oktatója, valamint a Pszichológiai Intézet oktatója és a Magyar Addiktológiai Társaság főtitkára.
Hú. Fárasztó. Köszönöm.
Jó, milyen sikerült. Jó, nálunk csak együtt kell mondani, hogy humorista.
Nagyon kedves volt ez a felvezetés, és imponáló a pozícióknak a listája.
Hát
ezek alapjában véve nem annyira, nem ennek van jelentősége egyébként, de magam is meglepődöm, amikor ezeket végighallgatom. A kérdéssel kapcsolatban, hogy én publikálok az szertágazó módon az ELTE-nek meg az annak az elterjedtségével kapcsolatban, ugye bizonyára feltűnt, hogy itt ugye nem tehát ezek soha nem egyéni publikációk, hanem ezek mindig sok-sok embernek a közös tevékenységéből származnak. A másik kérdés a prevenció, azzal kapcsolatban is írtunk azért különböző dolgokat, talán nem annyira fancy publikációkat, mint amikre rá lehetett bukkanni könnyen, de valóban most már egy olyan, hát sajnos már azt kell, hogy mondjam, hogy egy ilyen 20 éve foglalkozom ezzel a területtel, mármint a prevenciós programokkal, meg a prevenciós tevékenység professzionalizálásával, tehát hogyan lehetne szakmailag megfelelőbbé tenni ezt a tevékenységet, és hát ebben egy jelentős állomás volt az a 10 év, amit a Nemzeti Drogmegelőzési Intézet vezetőjeként tudtam eltölteni.
Tehát akkor a megelőzést nem csak elméletben kutattad, hanem nagyon komoly gyakorlati tapasztalataid is.
Hogy mondjam, én magam nem csinálok prevenciós programokat. Uh-huh. Még valamikor a 90-es évek végén akkor dolgoztam egy olyan projektben, amikor effektíve csináltunk egy komplex iskolai egészségfejlesztési programot, ilyen 6 évestől 14 éveseknek szóló komplex egészségfejlesztési programot, mert effektíve én nem én vagyok az, aki elmegy a kicsi gyermekek körébe, és ott prevenciós előadásokat tartana.
Komplex egészségfejlesztésről beszéltél, és nem pedig drogprevencióról.
Igen.
Ami szerintem nyilván nem véletlen, mert hogy valahogy egy hatékony drogprevenciós program az egy kicsit tágabb perspektívában
hát
gondolkozik,
nagyon sokan
nem?
Azt mondják, hogy nem is kell egyáltalán a drogot, mint témakört szóba hozni a gyerekeknek, tehát ugye ennek abszolút semmi jelentősége nincsen. Ha feltételezzük, hogy a szerhasználatnak van valamilyen motivációs háttere, tehát az emberek nem azért használnak szereket, mert hogyan szeretnék az általános jól létüket javítani, jelentékeny. Vagy azért, mert ugye a környezetünkben sokan használnak szereket, és akkor az nagyon cool, vagy azért, mert úgy egyébként nem érzi jól magát a bőrében. Erre vannak ezek a különböző motivációs modellek, hogyha a szerhasználatnak a hátterében az áll, hogy te vonzóbb legyél a szociális környezetedben, meg jobb benyomást tudjál kelteni, vagy mert csak egyszerűen konformista vagy, és szeretnél arra menni, mint mindenki más, vagy ami úgy tűnik, mintha mindenki más arra menne, annak sokkal kisebb az esély, tehát ebben az esetben sokkal kisebb az esély arra, hogy itt valamilyen problémás szerhasználati mintázódás kialakul, mint akkor, hogyha úgynevezett coping, tehát megküzdési motivációból használod a szereket, vagyis hogy egyébként elviselhetetlen az élet, és ezért aztán szert fogsz használni, bármilyen szert, vagy bármilyen, tehát akár legálisat, akár illegálisat.
És akkor éppen ezért a drogprevenciónak, vagy éppen az alkoholprevenciónak nem csak arról kell szólnia, hogy elmondjuk annak az adott szernek a tulajdonságait, hanem arról is, hogy nézzél körül a családodban, hogy milyen a környezeted, mit hozol biológiailag magaddal, a saláthajlamaidat nézd meg, hogy van-e szorongásod, depressziód, traumáid, nézd meg, hogy tudsz-e egészséges, kiegyensúlyozott együtt életet élni, tehát hogy gondolom a prevenció akkor sokkal összetettebb annál,
lényegesen,
mint hogy a szerre korlátozzon, és akkor ilyen szempontból pedig tényleg címkézhetjük mentálhigiéniás
foglalkozásnak. Hát igen, komplex egészségfejlesztésnek.
Igen, abszolút, és hogy ami mondjuk még egy elég fontos, és ezekhez a tévképzetekhez tartozik, hogy hát többnyire az emberi viselkedés az nem a jó információn alapul, tehát az, hogy én tudom a jót, ettől nem feltétlenül fogom tenni a jót. Tehát mi a verültségtárgya?
Nem, pont ezt beszéltük, hogy én ezt hallottam, podcast előtt pont ezt mondtam Katának, hogy én hallottam tőled ezt a mondatot egy beszélgetésben, és nagyon örülök, hogy ez most elhangzott, mert valahogy csak kicsikartam volna.
Nem, mert ez egy alapvető tévképzet, tehát hogyha régen mindig azt mondtam, hogy a gyerekeket megkérdezzük negyedik általánosban, hogy szerintetek mik az egészséges táplálékok, akkor szépen elsorolják, hogy az alma, meg a répa, meg a mit tudom én, a tofu, meg a jóisten tudja micsoda, és mit szeretsz enni, kisfiam? Hát a chipset. Tehát, hogy, és mit eszel? Ja, hát chipset, ha lehet. Tehát, hogy nyilvánvaló módon a tudás az önmagában véve nem bír egy viselkedés formáló hatással. Nyilván nem teljesen nélkülözhető, tehát ezt nem akarnám mondani, hogy abszolút fölösleges bármit tanítani, de hogy ennek meghatározó jelentősége a viselkedés befolyásolásában nincsen, az egészen biztos. Ezt ugye talán a Kata is meg tudja erősíteni, hogy azért a pszichoterápiában hiába jutunk el az insightig, tehát hogy felismerjük, hogy mi a ez a számtalan nehézség, meg trauma, meg nem tudom micsoda, amivel szembesültünk az eddigiekben, önmagában véve ettől nem fogunk tudni változtatni a viselkedésünkön, tehát további eszközökre van szükség annak érdekében, hogy a viselkedés változzon, tehát a felismerés önmagában véve nem hozza el a megváltást.
Uh-huh. Ez így van, tehát hogy valóban a belátás az még sovány, de hogy azért valami funkciója mégiscsak van az információnak meg egy bizonyos mértékig. Szóval
de ezt mondom, hogy van, de önmagában véve, pláne az ilyen kritikus magatartásoknál, ilyen indulatvezérelt magatartásoknál, mint például a szerhasználat, vagy mint például a rohamevés, rohamivás.
Akkor mi kell, mi szükséges?
A különböző életkori csoportokban és a különböző szintereken, szintek, mint az iskola, család, munkahely, helyi közösség, szórakozóhelyek, öreg otthon, szóval legkülönbözőbb helyeken, ezek lennének a szinterek, és vannak az életkori csoportok, hogyha ezt egy ilyen táblázatban képzeljük el, akkor éppen mik lennének azok a beavatkozások, amik eredményesek lennének. Erre van szakirodalom, és ezt tudjuk, és mindenütt, mondjuk az iskolánál az nagyon egyértelműen megfogalmazódik, hogy az iskolai programokban azok az eredményesek, ahol valamilyen koherens koncepció mentén alakul ki a program, tehát van neki struktúrája. Le lehet írni, hogy mit miért csinálunk. Legalább 10 alkalommal történik meg. Általában nem valamilyen speciális drogra fókuszál. Képzett személyzet csinálja. Nincsen benne rögtönzés. Tartalmilag tekintve pedig ilyen általánosabb készségekre, mint kommunikációs készség, érzelmi intelligencia, kritikus gondolkodás koncentrál, az előadás módját tekintve interaktívak, tehát nem 400 gyereket terelek be a tornaterembe, ahol tudok ilyen elrettentő példákat mondani azzal kapcsolatban, hogy milyen prevenciós beavatkozások vannak még mind a mai napig Magyarországon, és egy nagyon fontos dolog, ami sokszor kiüti egyébként drogos szakmai közegekben is a biztosítékot, hogy nem a leáll drogbeteg, vagy a felépülében lévő drogbeteg, vagy addikt személy az, aki az optimális prevenciós szakember, mert az nem szakember. Uh-huh. És ugye eznek nagyon ellentétes hatása van. Különböző drogterápiás intézetek előszeretettel viszik a klienseiket a közoktatási intézményekbe.
Ilyen állatorvosi lóként.
Nem, nézzük. Hát mert ugye nézzetek rá Jánosra, igen, hogy mit tudom én, és akkor ránézel Jánosra, aki egy ex-heroinista, akinek már a drogterápiás intézetben frankon rendbe rakták a fogait, dolgozik az asztalos műhelyben, focizik, vagy valami más fizikai aktivitást folytat, minek következtében egy jókarban lévő, izmos, gusztusos, rokonszenves fiatalember, akinek egyébként még a verbalitása is prima, mert az elmúlt másfél évben arra trenírozták, hogy el tudja mondani, már mint trenírozták, szóval, hogy arról szólt részben az élete, hogy meg tudja fogalmazni, hogy mi volt előtte, mi lesz utána, stb. És akkor itt van ez a rokonszenves fiatalember, akit beküldünk a 16-17 évesek körébe, elrettentő jelleggel. Ezt teszi veled a drog. Mit? Mit is tesz veled a drog? Hát azt, hogy igen, mélyre szálltál, elérted a mélypontot, de onnan szépen felkapaszkodtál, és lett belőled ez a sok oldalon képzett szocialista embertípus.
Például önismerettel rendelkező.
Így van, és hogy ilyen jó verbalitással, személyes ügyekről gyakorlatilag nem tud egy 16-17 éves beszélni, mert neki hiányzik. Nem tud a pedagógus beszélni, mert nem ez volt az ő mindennapi kenyere. Ellenben, tehát azért mondom, és ebből az következik, hogy a gyerekek, hát ha ilyen klassz pasik akartok lenni, akkor ugye
meg kell... szerezni egy csomó jó élményt.
akkor meg kell járnod a poklot is. Ugye a 16-17 évesek, ugye hallgattuk a szemejátszót is, vagy nem tudom ki volt az, akit hallgattam, aki mondta, hogy ugye te mondtad talán valamelyik korábbiban, hogy 99,9%-ából a szerekkel próbálkozóknak soha nem lesz problémás használó vagy függő. Tehát ugye ez nem ez a normális fejlődési vonal. A normális fejlődési vonal ideig, óráig próbálkozol szerekkel, utána van egyéb feladat az életben, egyébként jól vagy, elhagyod. Tehát, hogy ez nem egy, hogy mondjam, nem egy halálos ítélet, hogyha te egyszer elkezdted, akkor úgy maradsz. Uh-huh. Azok a fiatalok, akik elmennek, és a személyes élettörténetüket, a személyes élettörténetükkel roadshow-znak, az egy rendkívül szűk kör, és az semmire nem ad mintát, ez az egyik. És a másik pedig az, hogy ez pontosan ugyanúgy nem tud ehhez kapcsolódni általában a fiataloknak a túlnyomó többsége, mint hogy ahhoz nem tud kapcsolódni, hogyha mostan dohányzol, vagy alkoholt fogyasztasz, akkor 30 év múlva egy rokkant leszel.
Ne hordjál haspólót, mert a veséd meg fog fázni, és egyéb hasonlók.
Igen. Igen. Nem tudod látni. A fogamzásgátló hosszú távú
hát igen, meg Pistike sapkasál, mert kihullik a hajad.
Igen, elromlik a szemed, ne olvass a sötétben.
Szerintem tényleg nem a drog. A gyerekek, de ezt most elmondják egyébként, akik járnak gyerekek közé, hogy nem a drog érdekli őket, hát hanem sokkal inkább az élet egyéb kérdései érdeklik őket.
Hogy hogyan tudsz beszélgetni telefon nélkül, meg hogyan oldasz meg konfliktusokat.
Meg mit csináljon a depressziójával, meg...
Szóval, hogy apa iszik.
Igen.
Meg azzal, hogy apa iszik. Meg
azért mondom, hogy állati sok probléma van, a droggal megküzdenek valahogy, tehát abban mondjuk, még pár évvel ezelőtt az volt a... így felmerült, hogy ez a legnagyobb kérdés, hogy tudnak-e szerezni anyagot, de tudnak, szóval azzal sincs probléma. Tehát egy Magyarországon bárkinek azt mondod, hogy tud szerezni, tehát hétvégére? Egy óra múlva.
Igen, azt mondják, hogy 6 kapcsolat kell ahhoz, hogy a világon bárkivel kapcsolatba
ja, igen.
Drognál lesz szerintem.
Kevesebb.
Hogy egy dílerhez eljut.
Tehát ugye ez nem probléma. Az probléma, igen, hogy ha mondjuk ezek az új típusú szerekről beszélünk, hogy ott ugye nagyon bizonytalan az összetétel, tehát ott nem tudjuk a hatóanyag tartalmat, meg mégis, hogy ez probléma. Erről például érdemes beszélni, de azért ezt sem gondolnám, hogy egy standard ötödikes osztálynak erről beszélnék.
Ötödikes osztálynak már ilyenről kell beszélni egyébként?
Hogyha véletlenül lenne egy olyan jellegű gondolkodás, hogy a gyerekek életével is foglalkozunk, meg mondjuk az egészséges élettel, mert az iskola az egy jó környezetet biztosítana a gyerekek számára a fejlődés szempontjából, és hogy ott az iskola az a második otthonuk lenne, ugye, ahogy ezt régen mondták, akkor ugye ott...
Fú, milyen lehet az első?
Tehát, hogy akkor ugye mindenről lehetne beszélni, erről is lehetne beszélni, a szülő piálásáról, meg a nagy testvér drogozásáról, meg az ő, akkor ugye erről mindenről lehetne beszélni, és akkor ezt valahogy be lehetne emelni a mindennapokba. Az nagyon hasznos lenne, de nyilván nem arról kell, hogy akkor gyerekek, a mai órán a kanabész összetételéről és a nem tudom micsodáról fogunk beszélni.
Tegye fel a... Milyen jó kis órák voltak.
És a büntetési tételekről.
Igen, tehát ugye nyilvánvalóan hát nem erről.
Azt jó tudni.
Igen, de azért nem a 11 évesnek, hanem ezt azért elég ilyen 15-17 évesen megtanulni a büntetési tételeket. Azért is gondolnám én, hogy sokkal inkább ilyen komplexebb szemléletben igen. Érdemes
hát igen, meg hogy nem ez van a fókuszban, hanem amit te is mondtál.
Az élet kérdései, az élet dolgai.
Az élet dolgai, meg egy folyamatos jelenlét, amit mondtál, tehát nem az egyszer bemegyünk az iskolába, és elmondunk egy csomó információt, aminek túl sok haszna nincsen, hanem tényleg egy folyamatos jelenlét, legalább 10 alkalom, vagy nem tudom, mit mondtál az előbb a kutatások alapján, hogy az őket érdeklő dolgok, és hogy valóban a megküzdési készségek, a kommunikáció, a konfliktus kezelése, stb. Azokat a skilleket fejleszteni, amik amúgy kellenek ahhoz, hogy valóban a szárasznál meg tudjon maradni egy kipróbálás szintjén, ami valóban, hogyha nincsen valami egyéb sérülékenység, azért akkor többnyire ez meg szokott maradni azon a szinten.
Így van.
Amit viszont a kutatások is mutatnak, hogy aki ráterelődik erre a problémás szerhasználó vagy függő típusú szerfogyasztásra, ott általában van a háttérben egy sérült késleltetett megzavart személyiségfejlődés, ott a stresszkezelési képességek, a konfliktus megoldás, stb. Ez mind sérült, hiányos, stb.
Van egy családi előtörténet.
Igen, tehát hogyha a gyereket lehet valahogy úgy készre tenni, vagy olyan egészre, akkor valószínűleg nem fogja a tartósan elsodorni, hanem valóban ez egy kvázi normatív viselkedés lesz, kipróbálja, aztán kinyeri.
Egyébként ugye nem, ez sem teljesen igaz, hogy normatív, mert hogy azért ugye a jelen pillanatban nyilván nem lehet hinni teljes mértékben ezeknek a kérdőjes adatfelvételeknek, de azért momentán azt tudjuk mondani, hogy a kipróbálás az olyan 20-25%-on van ebben a 16 év körüli populációban. Tehát, hogy az az élményünk, az illegális szerek.
Na, de én nem az illegális szerekre mondom, hanem egyáltalán a szerhasználattal való próbálkozás.
Az mondjuk 80% durván. Igen, tehát olyan 78-80%-ra tehető, hogyha ezt is hozzáveszünk, igen. És akkor ilyen értelemben valóban normatív, de valamilyen oknál fogva ugye van egy ilyen hasítás, és ugye, ugye régen, amikor én még csináltam pedagógus továbbképzéseket pontosan ebben az iskolai egészségfejlesztési programmal kapcsolatban, akkor volt egy gyakorlat, hogy a pedagógusoknak a szoba négy sarkában kellett elhelyezkedniük, bizonyos állításokat fogalmaztunk meg, és az egyetértésnek a mértéke fényében kellett nekik itt-ott elhelyezkedniük, és akkor volt egy ilyen kérdés, hogy az illegális szerek azok mindig veszélyesebbek a legális szereknél. És hát a pedagógusok túlnyomó többsége persze a maradéktól egyetértek ezzel az állítással, sarokban helyezkedett el, és akkor kérdeztük, hogy miért. Hát, hogy biztosan hát az a jogi szabályozás az nyilván valamilyen fajta biológiai tudást, vagy kémiai tudást képez le. És akkor mondtuk, hogy hát nem, szó sincs erről. És ennek ellenére én manapság hajlok arra, hogy azt mondjam, hogy az illegális szerek mindig veszélyesebbek, mint a legális szerek, mert az illegális szereknek az összetételéről nem tudunk, nincs megbízható, nincsenek zárjegyezve. Uh-huh. Tehát amikor nem tudom, hogy mi van benne, bármi lehet benne. Igen, és senki nem vállalja érte a felelősséget, hogy mi van benne. Tehát az illegális szereknek a veszélyességét az illegalitás okozza elsősorban.
Ugye? Hát igen, de hogy azért, igen. Tehát
de hogyha ha rendes lenne, tehát érted, a tiszta forrásból származó marihuánáról beszélünk, vagy...
Hát igen, abban a pillanatban, hogy az állam engedélyezné, valószínűleg azonnal jövedéki adót is szedne utána, ha pedig adót szed utána, akkor meg tehát akkor ellenőrizni.
Én dolgoztam egy rövid ideig a 2015-i periódusban az ifjúsági, családügyi és szociális és egyenlőségi minisztériumban gyermekkori nevén ICSZEM. Mindig azt hittük, hogy ez egy indián kiáltás, és ott volt egy nagy gondolkodás, hogy hol lenne jó helyen a kábítószerügy, mert én aznak a területnek voltam a felelőse, ilyen miniszteri biztosként, és akkor hol lenne jó helyen a kábítószer, és akkor ott volt a fogyasztóvédelem is, és akkor mondtam, hogy én speciál a fogyasztóvédelem alá kezdni. Az teljesen jó lenne.
Csak nagyon nehéz panasszal élni Kolumbiában.
Békeltető testületek.
Igen, megjelenne Escobar nektek.
Pillanat, és folytatjuk a beszélgetést.
Még csak egy gondolat jutott eszembe, itt az információ, amit tetszett neked, ez a nagy, az információ önmagában, az nem.
Igen.
Hogy így beszéltél is a pedagógusoknak az elképzeléseiről, meg időnként a szülők vannak ilyen nagyon megzavarodva, hogy te jó ég, nem tudnak semmit, hogy ezt a sok infónak egy részét valószínűleg inkább a felnőttekre kéne borítani, mármint a pedagógusra, a szülőre, stb., hogy ő egy kicsit árnyaltabban lássa a helyzetet, és akkor tudja, hogy mi az, amiért érdemes aggódni, és mi az, amiért nem. A fiataloknak megcélzottan az ő rájuk vonatkozó, vagy akár szerintem erről is lehet pár szót mondani, hogy van azért a célzott, nem csak az univerzális prevenció, hogy akkor betereljük az iskolába a gyerekeket,
az hanem... Az univerzális, és a célzott az meg már olyan, ami tudom én, a helyi közösségben, szomszédságban valósul meg. Ugye nagyon fontos, hogy ugye a célzott prevenció esetében sem szűröm. Tehát nincs egy szűrési program, hogy aki próbálkozott illegális szerekkel, vagy általában szelektív szerekkel, bocsánat, azt most akkor elküldjük a célzott prevencióba, hanem hogy tudjuk, hogy mit tudom én, bizonyos szomszédságokban, bizonyos közösségekben, bizonyos helyeken a pszichoaktív szerhasználat előfordulása, vagy problematikus szerhasználat előfordulása nagyobb eséllyel valósul meg, hogy mit tudom én, a szegregátumban, a lepukkant lakókörnyezetekben, a nevelő otthonban, a börtönben, a...
Iskola elhagyók
körében, így van. Tehát van egy csomó olyan hely, ahol a pszichoaktív szerhasználatnak a kockázata, és különösen annak a problematikus formáinak a kockázata nagyobb, és akkor én oda viszek valamilyen programot, ami nem feltétlenül látszik rajta, hogy ez egy drogprevenciós program, hanem egyáltalán valami, ami hát hidat teremt a szakember, meg a célcsoport között, hogy tudjak vele elegyedni, és ha úgy adódik, akkor tudjak neki célzottan a szerhasználati problémájával összefüggésben is valami támpontot adni. Nekünk még volt egy nagyon jó kezdeményezésünk, nem lett belőle nagyon sok, illetőleg a fenntarthatóság, ahogy úgy mondjam, kissé elmaradt az elvárásoktól. Volt egy kutatásfejlesztési projektünk még anno a Drogmegelőzési Intézetben. Volt abban mindenféle kutatás is, de is volt egy olyan ága, hogy a plázában csellengő fiataloknak valamilyen alternatívát kínálni, és akkor ilyen alternatíva irodákat vagy központokat nyitottunk. Ebből még egy nyomokban létezik Pécset. Ilyen nagy bevásárlóközpontokra gondoljunk, mint West End, meg Bólus Center, meg Duna Plaza, meg Csepel Plaza. Mit tudom, szóval ilyen nagy bevásárlóközpontokban ott kibérelni egy ilyen 50-60 négyzetméter alapterületű helyiséget. Berendeztünk úgy, hogy az nem lógott ki alapjában véve nagyon a plázának a környezetéből, de ottan a srácok azok bejöhettek, ott időt tölthettek, lehetett beszélgetni, játszani, és hogyha kialakult valamilyen kontaktus az ott lévő addiktológiai konzultánssal, szociális munkással, és úgy tűnt, hogy neki szüksége van valamilyen speciális segítségre, akkor onnan lehetett ott tovább irányítani. Na most miért mondom azt, hogy ennek nagyon picike volt a fenntarthatósága? Nyilván nem nagy kérdés, hát nyilván a bevásárlóközpontok azok rendkívüli mértékben tiltakoztak, mert hogy azt mondták, hogy ha ők egy ilyet beengednek, akkor ők elismerik, hogy náluk előfordulnak olyan fiatalok, akik szereket használnak. Ez volt az egyik. A másik pedig, hogy ameddig még volt projekttámogatás, addig ki tudtuk fizetni a bérleti díjat. Uh-huh. És azt gondoltuk, hogy a bevásárlóközpontoknak, mondjuk ez ilyen társadalmi felelősségvállalás keretében, kutya kötelességük lenne, hogy nem üzleti alapon adják bérbe a felületet, de nem ők ezt nem így gondolták. Azt mondták, hogy egy napra, egészségnapra nyugodtan kijöhetünk.
Igen, ez mindenhol egy csodálatos ötlet, nagyon támogatjuk, de...
De nem várunk.
De az annyi, igen.
Igen, tehát hogy ez pedig, akkor ugye volt erre vonatkozó kutatási adatunk, friss, hogy a bevásárlóközpontokat ilyen időtöltési jelleggel, heti nagy gyakorisággal látogató fiatalok körében a különböző, az egészség szempontjából kockázatos magatartásoknak az előfordulási gyakorisága kétszerese, két és félszerese annak, mint amit a normál populációban találunk.
Fú, és hogyha vettünk volna vizelet, mint a plázák mosdójában, abból mennyi minden derült volna.
Igen, most ugye akkor még voltak játéktermek is a plázákban.
Igen.
Most már nincsenek. Direkt olyan bevásárlóközpontokat választottunk, ahol van játékterem, tehát ugye a szórakoztató funkciók azok viszonylag nagy mennyiségben elérhetőek. Mm. És próbáltunk oda behatolni, hát nem nagyon sok sikerrel.
Tehát akkor ideig a formák, amikről szó volt, az univerzális, amit például az iskolában terjesztünk megelőzési céllal, a célzott, amikor oda megyünk egyes érintett vagy veszélyeztetett csoportokhoz, és van még a javasolt,
javallott,
ha jól tudom?
Javallott vagy indikált, igen.
Amikor meg már kifejezetten azokhoz
fordulunk.
Hát ami
viszont már azok, akikről tudjuk, hogy ők már, hogy mondjam, kapcsolatba kerültek az adott problematikus magatartással, és amikor a preventív intervenció nem a megelőzésre, hanem arra irányul, hogy ez ne mélyüljön el.
De ez is még a, hogy hívják, a... Hú, elfelejtettem, amikor nem kell még tajkártya, meg semmi ilyesmi a...
Nem.
Alacsony küszöbű.
De ez nem, igen, ezt csinálhatják. Alacsony küszöbű szervezetek is, igen. Tehát, hogy ez lehet nyugodtan alacsony küszöbű. És igen, valójában ezek mind olyanok, mert ezek a party services például, tehát amikor elmennek buliba, bulisegély, party service, vagy az elterelésnek a megelőző felvilágosító szolgáltatás című formája is ebbe a kategóriába tartozik.
És akkor a formákon túl ugye univerzális célzott javallott, a másik kategória, amiről szó volt, de csak pedzegettük, a szinterek, ugye, amik közül az iskolát kibeszéltük.
Ugye nagyon sok szintére.
Igen, de hogy van ez a szórakozó hely, ami most került említésre, nem tudom én, a munkahely.
Munkahely, abszolút, akkor hát elvileg a család, ugye ez egy ilyen bizonytalan szintér, mert ugye a családban hogy van bejárat, tehát mitől lenne bejárat a családban, hát ott nyilván a családban a bejárat a gyereken keresztül vezet, tehát az iskolai prevenciónak lehetne egyfajta családi pillére vagy támogatása is, meg hát ugye állatira jól lehetne családi szintéren bármit is csinálni akkor, hogyha például a védőnők, azok rendelkeznének valamilyen fajta nyitottsággal és felkészültséggel ezen a területen, tehát mert ő bemegy a családba, ő családot látogat, ugye? Igen. Tehát ugye ott neki hihetetlen lehetőségei lennének, csak hogy ki hogyan definiálja a saját szerepkörét.
Túl azon, hogy leméri a gyereket fél évente.
Hát igen, tehát ugye ott például egy őrületes lehetőség nyílik, meg vannak olyan országok, ahol azért megy ez a családi prevenció, vagy családi szintéren is megvalósuló prevenció, mert ottan a nyomorunkról való diskurzus egészen más dimenziókban fogalmazódik meg, mint mi nálunk. Mert mi nálunk picike a szansz arra, hogy mondjuk összeülnének a szülők, és arról beszélgetnének, hogy náluk milyen problémák vannak a családon belül, és akkor most hogyan tudnánk itt ezen valamilyen közös megoldásban gondolkodni. Persze van a droghasználó gyerekek, szüleinek önsegítő csoportja. Nem tudom, hogy most ez működik-e még nálunk, de volt periódus, amikor ilyen volt. Van ilyen?
Abszolút, a magadértnél.
Igen.
Abszolút van ahhoz.
Igen. De hogy amikor még nem arról van szó, hogy droghasználó, hanem ilyen viselkedési problémával küzdő gyerekem van, és akkor milyen jó lenne, hogyha ezt a hozzám hasonló sorsúakkal meg tudnám beszélni. Van a nemzetközi szakirodalomban mostan egy ilyen nagyon... sokat hype-olt projekt, az úgynevezett izlandi modell. Erről,
igen.
Erről hallottatok?
Én olvastam róla. Igen, hogy drasztikusan sikerült visszaszorítani.
Igen, ugye Izland az egy viszonylag pici ország, és rossz a klíma, ezt azért ne felejtsük el.
Tehát korán sötét,
főleg télen, de hányan élnek Izlandon? 300 ezeren, vagy valami hasonló? Tehát 11. kerület.
Igen.
Tehát erre gondoljunk. És akkor ott ugye az volt, hogy ők az úgynevezett, egy amerikai modellt vettek át, ezt úgy hívják, hogy CTC, vagyis Communities That Care, gondoskodó közösségek, ez most egyre inkább terjed Európában egyébként, és aminek az a lényege, hogy ilyen érdekszövetségeket hoznak létre közösségi szinten, vagy a helyi közösség szintjén, valamilyen közösen problémának észlelt probléma kezelésére. Tehát itt ugye ez a kiinduló pont. Na most ott ugye a 16 éven aluliaknak, vagy a fiataloknak az excesszív, tehát túlzásba vicc használata volt egy ilyen központi probléma, És akkor létrehozták ezeket a helyi közösségi szövetségeket, vagy nem tudom, hogy hányat, aminek az volt a lényege, hogy adott iskolán belül például, tehát az iskola és az ő szomszédsága volt mondjuk az egység, ottan hoztak egyfelől jogszabályt, arra nézvést, hogy bizonyos életkorú gyerekek hány óráig tartózkodhatnak az utcán.
És akkor egymásnál összegyűlhetnek, de az utcán, meg szórakozó helyeken nem.
Ez volt az egyik. A másik, hogy az iskolában az egy szülői közösség számára mondjuk előíratott és hozzájárultak, hogy egyetértettek azzal, hogy ők egy héten hány alkalommal fognak együtt vacsorázni. Tehát ez a közös étkezés. Ez egyébként tudjuk, van ilyen vizsgálat, ami bemutatja, hogy az esti közös étkezés és a különböző kockázati magatartások előfordulási gyakorisága között milyen összefüggés van, vagy milyen mértékben magyarázza, hogy nem ezek szimbolikus dolgok. Tehát,
de akkor is egy csodálatos lehetőség.
Nem gondolom, hogy ezzel nem tudnánk funkcionálisan ekvivalens egyéb közös tevékenységeket azonosítani. Tehát akkor meg volt mondva, hogy akkor, mit tudom én, megállapodott az iskolai közösség, hogy hétközben, kétszer és hétvégén, nem tudom hányszor biztos, hogy együtt fognak ülni a vacsora asztalnál. Hogy miért működött? Mert hogy ugye meg volt tiltva az utcán való csellengés, de mint hogy az iskola meg a baráti kör minden tagjának, minden családjára érvényes volt ez, ezért aztán nem lehetett arra hivatkozni, na de hát a pistikéjéknél ott ugye el lehet menni csavarogni. És így aztán ugye ugyanaz a szabályozás volt, vagy hát hogy mondjam, kontextus volt jellemző a különböző családok esetében, akik elkötelezetten itt voltak emellett, és akkor ezt módszeresen csinálták X éven keresztül, és akkor az Y-adik évben valóban mérni lehetett a szerhasználatnak, vagy a rohamívásnak, vagy a nem tudom micsodának a visszaszorulását. És akkor ez átvezet bennünket egy következő prevenciós megközelítésre, ami az úgynevezett kontextuális prevenció, ami egyébként egy roppant vitatott megközelítés, mert hogy a kontextuális prevenció azt tulajdonképpen azt mondja, hogy minek bibelődünk ezekkel a személyes készségekkel, meg kompetenciákkal, mert amikor forró helyzetben vagyunk, tehát ilyen érzelmileg átitatott helyzetben vagyunk, akkor úgysem a józanész, meg a ráció lesz az, ami dönt, hanem a nagy szokás erősségű válaszok fognak megjelenni. És ugye erre is rengeteg publikáció van, hogy fiatalok a hétvégi bulizás előtt megkérdezték tőlük, hogy hány italt fognak elfogyasztani, és akkor mondták, hogy 1,8-at, és akkor mi meglepő átlagban 3,5 italt fogyasztottak el.
Már az első ital előtt kérdezték meg.
Igen, hát, mert... a tervezett, meg aztán mi az, ami...
Pontosan, és hogy ezért aztán nem a racionális döntéshozatalra kell támaszkodni, az önértékelésünk nem reális, az ember nem racionális lény, hanem racionalizáló lény, tehát nem racionálisan dönt, hanem, viselkedik valamilyen módon, és utóbb megtalálja hozzá az érvényes magyarázatot. A normák azok rendkívüli mértékben befolyásolják a viselkedésünket, még hogyha ezek a normák nem kodifikáltak is, hanem egyáltalán ilyen látás módon vannak jelen, tehát hogy van egy japán étterem, és a japán étterem előtt találsz 64 pár cipőt, akkor elgondolkodol rajta, hogy lehet, hogy ide nem lehet bemenni cipővel, és te magad is leveszed, vagy hogyha megérkezel Amszterdamba, és látod, hogy 2000 bicikli parkol a pályaudvar előtt, akkor nem arra gondolsz, hogy talán autót kéne bérelned. Tehát mindebből arra a konzekvenciára jut a környezeti vagy kontextuális prevenció, hogy nem érdemes nagyon sok energiát fordítani arra, hogy az embereknek az egyéni képességeit fejlesszük, meg az információval ellássuk őket, olyan környezetet kell biztosítani, ahol kisebb az esély arra, hogy ők hát ilyen kockázatos magatartásokba bocsátkozzanak. Akár azt is gondolhatjuk, hogy én ezzel egyetértek.
De nem.
De hát azért ebben van egy fenc, hogy úgy mondjam, mert ezzel tulajdonképpen filozófiai értelemben eljuthatunk oda, hogy azt mondjuk, hogy hát ugye egy olyan gumiszobát kell létesíteni az emberek számára, hogy nehogy megüssék magukat. És akkor majd a paternalista állam, vagy valaki majd megmondja, hogy hogy is nézzen ki ez a falanszter.
Akkor ez megint egy nem forró helyzet, ami ki van alakítva.
A forró helyzetekre is van egy csomó javaslata ennek a kontextuális prevenciónak. Ezek az én kedvenc példáim, például a pohárnak a mérete, amiben az alkoholtartalmú italt megvásárolod. Nem tudom, hogy szoktatok-e járni romkocsmába, és szoktatok-e sört inni.
Nem.
Én nem szeretem a sört.
Na mostan,
bevakolatlan falakat.
Most azt képzeljétek el, hogy ez tényleg így van. A legkülönbözőbb helyeken bemész a Buni negyedben, bármelyik romkocsmába, és azt mondod, hogy kérsz egy pohár sört. Erre azt mondják, hogy azt nem lehet nálunk a legkisebb pohár 4 decis. Elmentem egy vendéglátóipari egységben, a 7. kerületben, és mondtam, hogy kérek egy kis unikumot, az 2 cent. Nem lehet, csak 4 centet lehet venni. Most mekkora nagy énerővel kell rendelkezni ahhoz, hogy azt mondod, hogy jó, hagyjuk a francba, én 2 cent unikumot akarok inni, kifizetem a 4-et, de csak 2-t hozzon ki. Mekkora esélye van ennek? Hát én képes vagyok erre, mert egy megengedhetem.
Már csak közgazdaságtanilag sem.
Hát nem, de én megengedhetem magamnak, érted, hogy 2 cent tért kifizessem a 4 centnek az árát. De miért várjam ezt elején az emberektől?
Igen.
Tehát például az, hogy milyen az üvegnek vagy a pohárnak a mérete, mi az ajszint egy kocsmában, milyen zene van, milyen hangos a zene, hol van elhelyezve a mellékhelyiség a bárpulthoz képest. Ugye, ha meggondoljuk, egy normál kocsmában, ez alól van kivétel, egyébként épp itt a szomszédságunkban, de nem akarok reklámot csinálni nekik, de egy normál kocsmában ugye az úgy van, hogy a vizes blokkra épül a pult, meg a mellékhelyiség is. Ergo, amikor te az asztalottól elmész a mellékhelyiségbe, elmész a pult előtt. Uh-huh. Visszafelé menet, ez nagyon kézenfekvő, hogy vásároljál egy újabb kört az asztaltársaságodnak, uh-huh. nem?
Igen.
Tehát például ez is egy ilyen dolog, hogy hogyan az enteriőrjét hogyan alakított ki egy vendéglátóipari egységnek, milyen méretű pohárban kínálod, tehát hogy a 4 decisben kínálod az italokat, meg ugye vannak ezek a happy hours, ez is nagyon klassz, hogyha veszel egy sört, akkor kapsz 3-at ingyen, vagy hogy egy koktélt, akkor x darabot ingyen kapsz, csütörtökön délután 5-től 9-ig.
Én jobban szeretem a délelőttieket, láttam már ilyet is, nem tudom,
hát 11 és délután van.
Olyan van, ilyen is, ez nagyon klassz, igen.
Minél korábban kezd el az
első. Igen, szóval azt gondolom, hogy ezeket tudjuk ebből a környezeti prevencióból például, hogy ennek van jelentősége. Tehát mindennek van jelentősége, hogy nyilván azért ezt a személyes agenciát, mert ezt írja mindenütt ez az úgynevezett kontextuális prevenció, hogy hát nem kell olyan hihetetlen energiákat fordítani az egyéni, meg a közösségi készségek, jártasságok és tudás fejlesztésébe, mert hogy ez közgazdasági értelemben sokkal jobb, mert hogy ebbe az egyéni agencia kialakításában nagyon nagyot kell investálnunk ahhoz, hogy ez eredményes legyen.
Ugyanakkor annak a kocsma tulajdonosnak meg közgazdaságilag egyáltalán nem lesz jó az, hogy kihoz 2 centet, és távol van a WC a pulttól, tehát egyszerűen gazdaságilag nem várhatjuk el, és tehát egy
hát ugye ez most elvezet bennünket ennek a diskurzusnak egy egészen más és távlatosabb aspektusához.
Kinek mi az érdeke?
Tessék?
Hát, hogy kinek mi az
érdeke? Nem csak az érdek, hanem hogy hol van a mértékletesség kultúrája úgy általában az emberekben, és a mértékletesség nem csak a fogyasztásra, hanem a szerzésre is vonatkozhatna hova tovább. Tehát lehetne mondjuk rentábilissá és szolid módon hasznottermelővé varázsolni.
Mindene felé mutat, nem?
Ne legyetek cinikusak, mert hogy én szerintem ezt a mértékletesség kultúráját kéne valahogy...
Hát igen, de ezt látod? Most akkor...
Hát nem ezt látom, jó. De hát legalább mi, akik felismertük, hogy igen. Ennek relevanciája van, mi éppen kezdhetnénk ezzel valamit.
Legalább abszolút. Ebben a podcastban.
Nem szül nagyobb ellenállást a környezeti prevenció? Tehát az, hogyha tényleg nagyon magyar gondolkodás ez, hogy nekem megmondják, hogy hánytól hányig lehetek az utcán.
De ez nyilván nem működik. Tehát azt gondolom, nem hogy ez abszolút azt gondolom, hogy ennek nagyon speciális feltételei vannak. Uh-huh.
És nagyon sok feltétele, nem? Tehát, hogy mert abból a szempontból, akár itt, amit mondtál, hogy ott akkor mindenki alávetette magát, meg mindenki ott volt a közösségi, nem tudom min, és
igen,
mindenféle
igen,
kiskaput
igen.
Megpróbáltak lezárni.
Hát igen, de hogy ez nálunk már a Covid-nál sem működött. Volt egy elég kézzelfogható fenyegetettség, mert sokan még azt a kézzelfoghatóságot is kevésnek tartották. Hát még ha azt mondanánk a lakosságnak, hogy figyeljetek gyerekek, most a 25%-ról szeretnénk lemenni 12-re, úgyhogy most 6 évig nincs ilyen, azt nem fogják érteni. Nyilván. Meg ez is érdekes, hogy a család, mint a prevenció szintere, ugye, hogy az is egy nehéz dió, mert kemény dió, bocsánat. Mert hogy pont, ahol probléma lenne, pont azok nem beszélnek egymással se. Nyilván a családfőnek a tekintélyét a témába ne vonja kérdőre, vagy ne kérdőjelezze meg egy külső
szakember. De nem kell ehhez kábítószerről, vagy szakítószerről beszélni.
Semmi.
Hát most gondold el, hogyha mondjuk az egészséges táplálkozásról van szó. Most arról nem beszélve, hogy bármivel kapcsolatban ilyen kodifikált kijelentéseket tenni, hogy van olyan, hogy egészséges táplálkozás, ez is egy bátor cselekedet, mert hogyha megnézed a, mondjuk biztos ismeritek mindannyian a táplálkozási piramist, mint olyat, hogy az ugye piramis alakú. Igen. És ugye legalul vannak azok, amiből sokat lehet enni, és legfelül, amiből keveset. És hogyha megnézed, hogy milyen volt a táplálkozási piramis mondjuk 2010-ben, meg milyen volt 1972-ben, vagy 94-ben. Szóval mindegy, tehát egy ilyen 10-15 évenként rápillant az a táplálkozási piramisra, akkor érdeklődve látod, hogy a piramis alak az továbbra is fennáll, csak éppen a tartalma teljesen más. És hogy mitől vannak bizonyos táplálékok privilegizált helyzetben, vagy tehát mitől mondom azt, hogy ebből lehet bátran fogyasztani, ebből meg tilos, vagy nagyon szörmentén, az lehet, hogy azért, mert tényleg már annyira fejlett a tudomány, hogy ezt meg tudja mondani, de lehet, hogy azért, mert bizonyos üzleti érdekek húzódnak meg a háttérben. Mm. Tehát például tej, tojás, vaj. Úgyhogy ez egy nagyon-nagyon bonyolult világban vagyunk.
Amikor prevenció során a szakember észreveszi valakinek a viselkedésében, hogy ő legszívesebben szólna, beszélne magáról, akkor hogyan lehet megközelíteni, illetve bizonyos szintereken hogyan változik az, hogy az érintettek a viselkedésükben miként mutatják meg azt, hogy bajban vagyok?
Hát még egy iskolai környezetben azt gondolom, hogy ugye minden, meg általában mindig minden környezetben ugye az érintettnek, vagy az esetlegesen bajban lévőnek a személyiségi jogai sérülékenység, és stb. Azt mindennek fölött tekintetbe kell venni, és tiszteletben kell tartani. De hát még egy iskolában lehet azt mondani, hogy nyilván sokatokban van olyan gondolat, amit nem szívesen tennétek ide ki a plénum elé, de elérhető vagyok itt és itt. Tehát ez viszonylag egyszerű. Nyilván egy szórakozó helyen megjelenő ilyen party service szolgáltatás, az meg ugye vegyül. Ugye? Tehát az ugye ott van a táncparketten, vagy együtt van, csak ugye annyi, hogy ezek józanok. Tehát, hogy abban a helyzetben ugye ők nem fogyasztanak semmilyen szert. És ilyen értelemben, hát oda is mennek, hogy nem akarsz kijönni egy kicsit, vagy nem ülünk le egy cseppet, vagy szóval, hogy ott azért sokkal proaktívabb. Jól mondom, Kata?
Abszolút.
Tehát lényegesen proaktívabb tud lenni egy ilyen parti szcénában mondjuk az ott megjelenő prevenciós, vagy mit tudom én, milyen alacsony küszöbű szolgáltató. Tehát minden más helyzetben, meg ahol a szolgáltatást felkeresi az érintett, ott meg, hát az meg nyilván azért keresi fel, mert neki baja van. De hogy nyilván ez a, tegye fel a kezét, aki már fogyasztott szert, vagy aki már próbálta a marihuánát, ez nem egy nagyon...
Nem az érzékeny.
Szóval, hogy ez nem az a megközelítés, amit díjaznak az emberek. És ugye itt merül fel az a probléma, amit én mindig el szoktam mondani, hogy ugye mostanában, akinek még van bejutása az iskolába, az a rendőr. A rendőröknek, azoknak ez kötelezettségük is, hogy ott ugye ilyen prevenciós tevékenységet folytassanak, és akkor nagyon sokan azt mondják, szakmai, tehát kollégák, hogy ugye az mindennek az alja, hogy az egyenruhás rendőr bemegy a gyerekek közé, és akkor ottan félelmet kelt meg mi egyéb. Én meg azt gondolom, hogy de bizony, ha a rendőr csinálja a prevenciót, akkor az menjen bizony be az egyenruhájában. Mert ne vezessük félre sem a pedagógusokat, sem a gyerekeket. Tekintettel arra, hogy a rendőrnek lehet egyébként nagyon, tehát én el tudom képzelni, hogy egy rendőr jól csinálja a prevenciós tevékenységet. De a rendőrnek, ha te egy teljes körű feltárolkozó önvallomást teszel a saját szerhasználatodról, akkor a rendőrnek viszont a törvény értelmében kutya kötelessége intézkedni. Aztán erre azt szokták mondani jó érzésű rendőrök, hogy hát, hát én soha nem intézkedtem még ilyen helyzetbe. Tehát te akkor te megszeged a törvényt. És akkor ez ugye a jogbiztonságnak a problémáját veti fel. Szóval, hogy mindenki csinálja azt, ami a dolga. És a rendőr legyen jelen az iskolában. Szerintem
prevenciós szakember megvégezze a prevenciót.
Pontosan, pontosan. És a prevenciót prevenciós szakember végezze. Így van. A rendőr meg építsen jó kapcsolatokat, meg érje el, hogy ő benne bízzon a nép.
Igen, szolgáljon és védjen.
Szolgáljon és védjen, ez nagyon helyes. Maradéktal egyetértek vele. És szolgáljon rá a rendőrség, hogy így tekintsünk rá.
Ez milyen jó prevenciós foglalkozás lenne, amikor az őszinte önfeltárulkozó beszélgetés után vége a foglalkozások, lehet menni az udvara, ti hárman maradjatok itt.
Mit kaptál?
Kötél, arra. Minden, amit mond, felhasználható.
Én nagyon szépen köszönöm Felvinci Katalinnak, hogy nagyon rendelkezésünkre állt. Ma bennem az a következtetés csapódott le, hogy valóban nem kell kizárólag drog- vagy alkoholprevenciónak címkézni akár mondjuk az iskolai jelenlétet, mert talán ebből a beszélgetésből is kiderült, hogy egy sokkal komplexebb foglalkozásról van szó, ahol a mentális egészségünk, a szorongásaink, a depressziónk, a családi hátterünk, a pszichés felkészültségünk, az önismeretünk az, amit ápolni kell, és amit fel kell tárni, és nem mellesleg tisztában lenni a szerhasználat következményeivel is. Úgyhogy remélem, hogy jó a végkövetkeztetés.
Remek.
És ha már nem is juthatnak be civil szervezetek az iskolába, reméljük, hogy a pedagógusok, iskola, pszichológusok, védőnők is hallgatják ezt a podcastet, és a szülők is, és mind ezekre a szempontokra oda tudnak figyelni, ami sokkal fontosabb annál, mint hogy elmagyarázzuk, hogy hány évig terjed az, hogyha valaki megbukik a szerrel. Köszönöm szépen Felvinci Katalinnak.
Köszönöm a lehetőséget.
Köszönöm szépen nektek is, hogy velünk tartottatok. Köszönöm Hoffmann Katának és Dés Enikőnek is, hogy elkísértek mai barangolásunkon. Sziasztok!
Sziasztok!
Az elhangzottakkal kapcsolatos cikkeket, információkat, linkeket megtalálod a kimondható.hu oldalon a Töltsd velünk menüpont alatt. Kommentjeidet a Facebookon, az Instagramon és a YouTube-on várjuk. Töltsd velünk legközelebb is. Szia!
Ez a műsor a Béton közösség tagja.